Áldás, békességet kívánok! Csendesedjünk el egy picit, és kérjük az Úr áldását a mai napunkra is. Köszönjük neked, Urunk Istenünk, hogy erre a napra is felébredhettünk, és köszönjük, hogy gondod van testünkre, lelkünkre. A testi táplálék után a lelkét is magunkhoz vehetjük. Arra kérünk téged, hogy szent lelked által most is légy közöttünk ezen a délelőttön is, most a bevezető alatt is, és majd a beszélgetésekben is. Te, aki új életet, új természetet tudsz kimunkálni bennünk, kérünk, hogy vedd birtokba a szívünket, az életünket, segíts nekünk, hogy készek legyünk erre. Segíts nekünk, hogy ne gátoljuk ezt semmivel, hogy hadd válhassunk hasonlókká Jézus Krisztushoz, hiszen ez olyan csodálatos, hogy elénk ilyen célt adtál, hogy magához, az Úr Jézushoz válhatunk hasonlókká. Kérünk téged, áld meg így a mai alkalmainkat és beszélgetéseinket, egész napunkat, légy őriző pásztorunk, majd délután a kiránduláson is. Egyszülött fiadért, az Úr Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg bennünket kegyelmesen. Ámen. Folytatjuk tovább a szőlő szemezgetést, és a mai délelőttünknek két szeme lesz megint csak. Az egyik a türelem, a másik pedig a hűség. Nem tudom, hogy ki hogy áll az elsővel, a türelemmel, hogy mennyire tudunk türelmesek lenni. Különböző élethelyzetekben és különböző emberek között, illetve emberek iránt. De van néhány próba, amikre, illetve néhány helyzet, amelyekre gondolhatunk, akár most egy picit így, hogyha eleresztjük magunkat, és visszagondolunk az elmúlt évekre, életünk eddigi szakaszára, hogy mennyire tudtunk türelmesek lenni. Csak utalásszerűen néhányat hadd említsek. Például ilyen a félbeszakítás. Tehát mondjuk, amikor valamilyen tevékenységet elkezdtünk, végeztük, lehet, hogy már nagyon belemélyedtünk, és akkor valaki félbeszakít bennünket. Hogy szoktunk reagálni mindenre? Ezt is tanulni kell, saját példámból tudom, mert amikor elkezdtem a lelkészi szolgálatot, akkor egy idő után azt vettem észre, hogy nekem úgy nagyjából megvan az elképzelésem a napjaimat illetően, ahogy mit csinálok, hogy hogy fogom eltölteni. Nyilván voltak olyan feladatok, szolgálatok, amelyek adottak voltak, tehát amelyeket el kellett végezni, és a maradék időt pedig, hogy hogyan, milyen feladatok elvégzésével, vagy éppen látogatással, vagy szolgálattal töltöm el. És azt vettem észre, hogyha ez bármi felborítja, akár valaki csak úgy bejelentkezés nélkül betoppan, leül, és beszélgetünk, és az a beszélgetés kicsit hosszúra nyúlik, hogy akkor egy kicsit úgy türelmetlenné váltam, és meg kellett tanulnom azt a nagyon bölcs gondolatot, vagy mondásnak mondjam, hogy tudjak Istennek is rendelkezésére állni, és tudjak az embereknek is rendelkezésére állni. Tehát, hogy tudjak szabaddá válni a saját magam által felállított tervektől, vagy gondolatoktól is, ha arra van szükség. A második az, amikor valami fajta kellemetlenség ér bennünket. Sokféle lehet. Mit csinálunk ilyenkor? Ehhez tartozik, de külön mondom, a bosszantó körülményeket. Ez lehet egy dugó a fővárosban közlekedve, vagy lehet az, aki mondjuk nem autóval közlekedik, hogy az a vonat, vagy nem tudom, épp az óra előtt elment, de lehet ez a fővárosban egy villamos is, hogy lehet, hogy már kicsit siettünk, szaladtunk is, és az órunk előtt becsukta a vezető az ajtót. Mit csinálunk? Mit gondolunk magunkban? Hogyan reagálunk rá? Sok minden mást is lehetne nyilván sorolni, ami bosszanthat bennünket. De nem csak helyzetek, hanem emberek is bosszanthatnak bennünket. És valljuk be, hogy szoktak bosszantani. Jó lenne megtanulni a gyöngykagylóktól azt, hogy ami irritálja őket, azt gyöngyé formálják. A következő pedig, ami még próbára teheti a türelmünket, az a tétlenség. Különösképpen is idegesítő lehet azok számára, akik temperamentumosabbak, akik határozottabbak, és úgy szeretik a dolgokat csinálni, és hogyha valami miatt meg kell állni, vagy valami miatt nem haladhat úgy a munkájával, a feladataival, ahogy elképzelte, akkor az lehet, hogy nehézséget okoz. Nyilván vannak még másfajta helyzetek, szituációk, amelyek próbára tehetik a türelmünket. Én csak néhányat említettem, hogy egy kicsit ezek is segítsenek abban, hogy saját magunkat megvizsgáljuk. Hogy is állunk a türelemmel? És most akkor a következő, amit nézzünk meg, hogy hogyan válhatunk türelmesebbekké. És akkor itt van a következő szőlőszemünk az ábrán, és ezen rajta vannak ezek a segítő gondolatok, de fogom mondani is, itt majd sorba vesszük mindegyiket. Rögtön az első, az így hangzik, hogy új nézőpont kialakítása. Vannak átfedések, ezt szeretném jelezni, mert akár már most gondolhatunk arra, hogy azért ezt is érintettük már bizonyos szempontból, hogy másfajta nézőpont, legalábbis mi a csoportos beszélgetésünkben ezt tegnap érintettük, hogy a keresztény ember azzal, hogy Jézus követője lesz, azért másfajta nézőpontot, tehát más szemszögből látja a dolgokat, hiszen, hogyha igazán Jézus Krisztus követője lettem, akkor valahol azt tanulgatom, hogy az Úr Jézus szemével lássam az embereket, lássam a helyzeteket. Tehát az Isten szemével lássak egyre inkább. Ebből a nézőpontból pedig három fontos dologra mindenképpen föl kell figyelnünk, és tudomásul kell vennünk. Az első, lehet, hogy furcsán hangzik, hogy én csak ember vagyok, és nem Isten. Isten az, aki az irányítást a kezében tartja. A második az az, hogy nem csak én nem vagyok tökéletes, hanem a körülöttem lévő emberek, tehát az embertársaim sem tökéletesek. Ők is tudnak, meg szoktak is hibázni. És nem feltétlenül muszáj nekem olyan nagyon felháborodni, és olyan nagyon kiborulni, hogyha azt tapasztalom, hogy a másik ember is hibázik. És a harmadik, az pedig az, hogy az elsőben ugye elhangzott, hogy Isten irányít mindent, ő viszont fel tud használni minden kellemetlen és minden bosszantó helyzetet is az én javamra, illetve hogy megvalósítsa a velem kapcsolatos tervét. Ezek tehát mindazok, amelyek az elsőhöz, az új nézőpont kialakításához tartoznak. Aztán nézzük itt a szőlő szemen a következőt, ami így hangzik, hogy a humor érzékünk kifejlesztése. Azt tudjuk, hogy vannak olyan emberek, akik gyakorlatilag születésüktől fogva, hogy úgy mondjam, tehát olyan adottságokkal születtek, hogy humorosabbak, hogy valahogy könnyedébben tudják a dolgokat felfogni, de azért lehet ezt egy kicsit fejleszteni is, hogyha valakinek nincs ilyen jellegű adottsága. Jó lenne megtanulni nevetni saját magunkon. Nagy bölcsesség, hogyha tudunk magunkon nevetni, meg hogyha tudunk esetleg a problémáinkon is nevetni. Na, nyilván nem mindegyik olyan, hogy éppen nevetni van kedvünk, de de azért lehet bennük olyasmit találni, olyan mulatságos vonást vagy oldalát, amin lehet nevetni. És azért ezt már tudományos kutatások is kiderítették, hogy állítólag, aki sokat nevet, az tovább él. Tehát ha szeretnénk tovább élni, akkor tessék, nevessünk sokat. A következő, ami itt a szőlő szemünkön szerepel, az így hangzik, hogy a szeretetünk elmélyítése. Hát ezzel is fejleszthetjük a türelmünket, mert hogyha a szívünk szeretettel van tele, akkor kevésbé tudnak bennünket feldühíteni. Egy kicsit most megint szabad saját magunkra gondolni, különböző élethelyzetekre. Ez így van, hogyha a szívünk tényleg tele van szeretettel, akkor sokkal felszabadultabban és sokkal vidámabban tudunk reagálni, míg a kevésbé kellemes helyzetekre vagy emberekre is. Viszont, hogyha haraggal van tele, indulattal vagy keserűséggel van tele a szívünk, akkor pedig olyan dolgok is feldühítenek bennünket, amelyek pedig tulajdonképpen jelentéktelenek, és nem kellene, hogy bosszankodjunk miattuk. Cseri Kálmánnak az egyik könyvében van, lehet, hogy találkoztunk már ezzel, egy hasonlat. A mézes üveget veszi hasonlatként, hogy ha a mézes üveget összetörik, akkor bár összetörik, de akkor is édes méz folyik belőle. Tehát, hogyha ránk valamifajta nyomás nehezedik, vagy maradva a mézes üveg összetörésénél úgy érezzük, hogy itt törnek bennünket, hát ami bennünk van, az fog kijönni. Ha szeretet van bennünk, ha az Úr békessége van bennünk, akkor az, ha más, akkor pedig az fog belőlünk kicsordulni. A következő, a szeretetünk elmélyítése után, itt a legutolsó pont, ez az Úrra való támaszkodás. És ez alatt a pont alatt szeretném megint hangsúlyozni azt, hogy a türelem is a lélek gyümölcsének az egyik szeme. Ami azt jelenti, hogy a Szentlélek tudja kimunkálni bennünk. Elhatározhatom én azt, hogy türelmes leszek, ha belepusztulok, akkor is. Aztán lehet, hogy belepusztulok. Tehát ez így nem megy, hogy én elhatározom és én erőlködöm, ez csak úgy megy, hogyha az életemet mindenestől tényleg egyre inkább a Szentlélek uralma alá helyezem, engedem. Tehát ha a Szentlélek erőterében folyhat az életem. És akkor az Úr bennem kimunkálja ezt a türelmet. Lehet, most csak segítségképpen mondom a beszélgetésekhez, venni a Szentírásból olyan történeteket és személyeket, akiknek az életében különösképpen is szükség volt a türelemre. Ilyenek például Noé, Ábrahám, Mózes, de akár az Új Szövetségből például, amikor a tanítványoknak azt mondja Jézus a mennybe menetele előtt, hogy maradjatok Jeruzsálemben, és várjatok az Isten ígéretének a beteljesedésére. Ennyit a türelemről, és akkor most nézzük meg a másik szőlőszemünket, a mait. Köszönöm szépen. Ez pedig a hűség. Hát, itt sokkal több minden van fölírva. Kezdeném ott, hogy mi is igazából a hűség. Úgy lehetne mondani... Köszönöm, oda. Úgy lehetne mondani a hűséget másképp, hogy megbízhatóság, szavahihetőség, következetesség, vagy ha már nem egy szóval, hogy lehet ránk számítani. De azt sem szabad elfelejtenünk, hogy az a szó, amelyet a Szentírás használ a hűségre, Az a szó jelenti tulajdonképpen, vagy abból a gyökből ered a hit is. Tehát hűség és hit, ezek összetartoznak. Miért legyünk hűségesek? Lehetne kérdezni. Hát először is azért, mert hogy mi keresztényeknek valljuk magunkat, és keresztények szeretnénk lenni. A mi Urunk Istenünk pedig hűséges Isten. Az egész Szentírás erről szól. Szövetséget köt, a szövetséghez hűséges, hűséges az ő népéhez. Lehetne azt is mondani, és volt, aki így fogalmazta meg, hogy a legnagyobb képesség tulajdonképpen a hűség. Ugyanis kaphatok én különböző adottságokat az Úristentől, lehetek én okos, lehetnek egyéb jellegű adottságaim, de hogyha hiányzik belőlem a hűség, akkor ott valami sántítani fog. 8 segítő gondolatot szeretnék elmondani ahhoz, hogy hogyan növekedhetünk a hűségben. A legelső az ígéreteink megtartása, tehát az, hogy tartsuk meg az ígéreteinket. Istenről ugye mondtam azt, hogy az egész Szentírásból azt láthatjuk, hogy hűséges, és ehhez hozzátartozik bizony az, hogy az ő ígéreteire lehet számítani, és rá lehet állni a hitünk két lábával bátran, mert Isten biztos, hogy megtartja azt, amit ő megígért. És azt is tudjuk, hogy a Bibliában lévő ígéretek közül már számtalan beteljesedett, és ez is arra bátoríthat bennünket, hogy nyugodtan várjuk azoknak a beteljesedését is, amelyeknek még nem jött el az ideje, de Isten biztos, hogy be fogja teljesíteni. Na hát, Isten megtartja az ígéreteit, kérdés az, hogy vajon mi hogy vagyunk ezzel, és szerintem ez egy olyan pont, amelyre különösképpen is oda kellene figyelnünk, már csak azért is, mert olyan világban élünk, amely világban valahogy ez már nem számít értéknek, és nem nagyon figyelnek oda. Tehát ez a szava hihetőség, megbízhatóság, mondtam valamit, ígértem valamit, na és puf. Hát, akkor éppen olyan hangulatom volt, azt mondtam, aztán, hogy lesz belőle valami, megtartom-e, amit ígértem, hát ez már kevésbé számít. Vajon mi keresztjének tudunk-e másképp viselkedni? Tehát a mi életünkben azt látják-e, hogy fontos az, hogy amit mondtunk, az valóban úgy legyen. Szülők és gyermekek kapcsolatának egyik olyan pontja lehet ez, amelyre szintén nagyon érdemes odafigyelni. Mert nem egyszer feszültség pont ezek miatt támadhat, hogy a szülő esetleg már éppen akkor jókedve van, valamit megígér a gyermekének, és lehet, hogy utána meg elfelejti. A gyermek meg számít rá, mert ő nem felejti el az ígéretet. Tehát ezekre is jó, hogyha odafigyelünk. A következő, amely ide tartozik a hűséghez, itt így írtam fel, hogy a házasság megbecsülése. De hát azt is lehetett volna írni, hogy a házastársi hűség. Ami megint csak nem igazán jellemző a mostani világunkra, sokkal inkább az, hogyha nem mennek a dolgok, akkor te jobbra, én balra, majd kipróbáljuk valaki mással, vele talán jobb lesz, aztán vele se, akkor harmadikkal. Szóval az Isten nem így gondolta ezt el, a Szentírás arról beszél, hogy úgy gondolta el, hogy egy férfi és egy nő összekötő az életét, miután felismerték, hogy egymáshoz tartozók, hogy két, tehát az a két fél, akik kiegészítik egymást, és akik, hogyha szövetséget kötnek, akkor valóban teljesek, egész szek lesznek, tehát kiteljesedik az életük, és akkor az a két fél tartson ki egymás mellett. Talán, akik tavaly voltak a csendes héten, még emlékszünk rá, vagy legalábbis az emlékezetünkbe lehet idézni azt a házastársi hűséggel kapcsolatban, hogy nem csak akkor válhatunk hűtlenni, hogyha kilépünk a kapcsolatból szó szerint, hanem házasságon belül is válhatunk hűtlenni. Isten arról beszél az ő igéjében, hogy a leges legfontosabb kapcsolat számunkra a vele való kapcsolat, utána viszont a házasság következik. Tehát a férj-feleség kapcsolata. Na most, hogyha ez egy házasságban nem így működik, hanem valami más kerül oda a második helyre, akár a munka, akár egy hobbi, vagy bármi más, akkor ott már hűtlenség történik. Jó tehát ilyen szempontból is végig gondolni a kapcsolatainkat. A következő pont a hűségen belül az, hogy az adottságaink használata. Az Istentől mi kaptunk különböző talentumokat, és a hűséghez az is hozzátartozik, hogy ezeket használjuk is. Tehát, hogy az Isten akarata szerint, az ő tervébe beleilleszkedve használjuk is ezeket a talentumokat. És itt szeretném azt is hangsúlyozni, hogy a hűség sohasem olyan dolgokon múlik, amikkel én nem rendelkezem, és ami nekem nincsen, hanem mindig azon múlik, hogy amin van, amit én kaptam, azzal hogyan élek. Ezt azért hangsúlyozom, mert hogy nagy kísértésünk az, hogy de a másik ilyen talentumokat, annyi talentumot kapott, ilyen adottsága van, olyan adottsága van, nekem miért nincs olyan, nekem miért nincs annyi. Nem ezt kell nézni, nem ezen múlik, hanem ami nekem van is, amennyi nekem van, azzal mit csinálok? Azzal vajon az Isten akarata szerint élek-e, és úgy használom-e az ő dicsőségére és az embertársaimnak az épülésére. A következő az idővel való helyes élés. Hú, hát ez egy nagyon izgalmas kérdés. Úgyhogy igyázzunk azért, hogy a csoportbeszélgetésben nehogy ennél ragadjunk le, mert izgalmas is lehet róla beszélni, és nagyon aktuális, de azért a többiről is jó lenne. Hát az idővel ugye különböző dolgokat tehetünk, lehet egyszerűen csak eltölteni. Megint csak Jó Sándorra utalnék, akinek van egy csodálatos szilveszteri prédikációja, amelyben ugye arról beszél, hogy az idő az telik, illetve múlik, és a kérdés az, hogy mi hogyan élünk az idővel. Hogy egyszerűen csak elmúlik az idő, tehát mennek a napok, a hónapok, vagy telik az idő. Tehát miközben múlik az idő, aközben telik abban az értelemben, hogy az életünk is gazdagodik, tehát hogy így telhet el az életünk, hogy valóban mennyei értékekkel és kincsekkel gazdagodik. Tehát lehet eltölteni, lehet elpocsékolni, vagy lehet használni tényleg az időt. Akkor használjuk legjobban fel az időnket, hogyha valami olyanba fektetjük bele, ami maradandó. Az idő pazarlással kapcsolatban két dologra szeretnék figyelmeztetni, felhívni a figyelmet, hogy ezek kísértések, veszélyek lehetnek. Az egyik az a múltba révedés. Fölöslegesen pocsékoljuk az időnket, amikor visszagondolunk arra, hogy mi hogy volt, miért úgy volt, és ha nem úgy lett volna, és a többi. És nem tudunk valamitől szabadulni, ami a múltban történt. De ugyancsak feleslegesen pazaroljuk az időnket akkor is, amikor a jövő miatt aggodalmaskodunk. Időnket is, meg az energiánkat is, hogy mi lesz majd. És akkor e körül járnak a gondolataim, nem tudunk igazán arra figyelni, amivel éppen foglalkoznunk kellene. Elmegy sok időnk, és fogy az energiánk, az erőnk is közben. Nehéz kérdés, tudom, de én azt hiszem, hogy a mi Istenünk olyan Isten, aki nagyon megért ebben is bennünket, és akivel szabad megbeszélni ezeket a kérdéseket is. Hogyan osztom be a napjaimat? Nyilván bizonyos szempontból meg vannak határozva a napjaink, mert kinek megvan a maga munkája, vannak a családban feladatok, de azért mégis, hogy hogyan is, mit csináljak, mi az, amit adott esetben elhagyhatnék, és nem kellene nekem ragaszkodni hozzá. És akkor már másképp alakulnának a dolgok. Vagy éppen mi az, amit eddig elhagytam, de ez Isten szerint fontos lenne, és be kellene építeni a napjaimba. Tehát Istennel imádságban mindezeket biztos, hogy meg lehet osztani, és a Szentlélek vezetését kérni ezekben is. Következő terület, az itt a szőlőszemünkön úgy szerepel, hogy kitartás a barát mellett. Nagy ajándék, hogyha van, lehet hűséges barátunk. Azt is mondhatnám most itt így keresztények között, hogy lelki testvérünk. De akkor tudunk-e hűségesek maradni és hűségesek lenni hozzá? Nehéz helyzetekben. Nyilván ez leginkább a nehéz helyzetekben mutatkozik meg, hogy meg tudunk-e maradni mellette, odaállunk-e mellé, vagy pedig épp a nehéz helyzetekben inkább lelépünk. Következő terület, anyagiakkal való gazdálkodás. Bocsánat, hogy megint előjön ez a téma, de ez is beletartozik a hűség fogalmába. Hogyan bánunk mindazzal, amit megszerezhetünk igazából az Istentől kapott erőnk által, az anyagi javainkkal? Hogy mit jelent hűségesnek lenni az anyagiakon, arra nézve Pál apostol a korintusiakhoz írott első levél 16. fejezetének 2. versében az eligazítást, és itt tulajdonképpen három szempontot emel ki. Az első, amiről ő beszél, hogy rendszeres legyen az adakozásunk. Tehát ne olyan, hogy hát most éppen van kedvem, mert most jóba vagyok az Istennel, vagy most éppen valami jót tett az Isten velem, akkor ne te Istenem adok ennyit meg ennyit, vagy szánok ennyit meg ennyit a te ügyedre. Szóval ne a hangulatunk, ne a kedvünk szerint, hanem legyen rendszeres. A következő, amit az előbb említett ige alapján felismerhetünk, legyen előre eltervezett. És ez megint segítség lehet számunkra. Vannak, akik ugye úgy gazdálkodnak a pénzükkel, hogy egy kis füzetet is, vagy nem tudom milyen számadást vezetnek, hogy beírják, hogy mennyi jött be, mi az, amiből lehet gazdálkodni, és mire adtak ki, és stb. Vajon szerepel-e ez a rovat benne, hogy az Isten ügyére, az Isten dicsőségére ennyit adok. Ennyit beterveztem, és ennyit adok. Mert hogyha nem szerepel így, most nem feltétlen kell ez nyilván füzet, de legalább a gondolatainkban, akkor rendszertelenné válik, és könnyen elsikkadhat az Isten ügyére, az Isten dicsőségére való adakozás. Márpedig azért a Szentírás erre nézve, és nem csak itt a tanítást, hanem ugye az Ószövetségben is olvashatjuk, és ez azért az Új Szövetségbe is átível, hogy azt a bizonyos tizedet, azt az Isten céljára tedd félre is add oda. És ez a következő, hogy az adakozásunk legyen arányos. Ugye az első volt, hogy rendszeres, a második, hogy legyen előre eltervezett, a harmadik pedig, hogy arányos. Nyilván ahhoz képest, amennyit az Úr ad, amennyit kapunk, ahhoz képest adjunk. És erről beszél a tized tehát, hogy azt a bizonyos 10%-ot, mindabból, amit kapok, jövedelmemből, egyik forrásaimból, azt az Isten céljaira szánom. Olvastam ezzel kapcsolatban egy könyvet, külföldi szerzője van, aki úgy fogalmazott, hogy a minimális lenne ez, hogy a tizedet adjuk. Belegondoltam abba, hogyha mi ezt így hirdetnénk a gyülekezetekben, hogy a minimális az a tized, mit szólnának hozzá vajon a kedves testvérek. És akkor hozzáteszi, hogy akit az Isten több anyagi jóval megáldott, az a tizednél is többet adhat. Hát gondoljuk végig ezt is az Isten színe előtt, Kiki. Következő, megbízhatóság a munkában. Hát, nagyon sóhajtottam, itt is lehetett hallani, mert hogy ez sem nagyon jellemző a mostani világunkra, a megbízhatóság a munkában. Vajon hűségesek vagyunk-e a kisebb dolgokban is, mert itt kezdődik az egész. Hogy a kevésbé jelentős, kevésbé látványos dolgokban is tudunk-e hűségesek lenni. És ez most nem csak a munkahelyünkön elvégzett munkára, hanem akár a lelki életünkre is vonatkozhat, amely segítség ahhoz, hogy a munkánkat jobban tudjuk végezni. Például a rendszeres bibliaolvasás, imádkozás, az elcsendesedés, ami kevésbé látványos. De tudunk-e benne hűségesek lenni, ahhoz, hogy aztán napközben a munkahelyünkön, a munkánkban is tényleg az Isten elgondolása szerint állhassunk helyt. Aztán a hűség arra is vonatkozik, ami nem a mi tulajdonunk, hogy azzal hogyan bánunk. Kölcsön veszünk valamit, mondjuk. Egy kis gépet a kölcsönzőbe lehozunk, nem az enyém. Vigyáltok-e annyira rá, mintha a sajátom lenne? És így tovább. Munkaeszközökre, bent a munkahelyen. Nem az enyém. Az igaz. De vajon nem kellene ugyanúgy, vagy még jobban vigyázni rá? Az utolsó és a következő gondolat itt a hűséghez, az pedig egy gyülekezet iránti elkötelezettség. Mit értünk ez alatt? Amikor Jézus Krisztust elfogadjuk Urunknak és megváltónknak, akkor az azt is jelenti, hogy csatlakozunk az ő seregéhez. Tehát annak a bizonyos testnek, amelyről Pál apostol beszél a korintusi levélben, egy tagja leszünk. De ennek a testnek, tehát az anyaszentegyháznak a látható megjelenési formái a különböző egyházak, illetve azokon belül a gyülekezetek. Ami azt jelenti, hogy ha én Jézus Krisztus követője leszek, akkor egy gyülekezetbe is betagolódom. És most gondoljunk arra, hogy mi lenne akkor, hogy ha valaki mondjuk jelentkezik hadseregbe szolgálatra, azt mondaná, hogy én nagyon szeretnék beállni, de engem ne osszanak be egyik, tudom én, alakulathoz vagy szakaszhoz se, mert én úgy szeretném csinálni, hogy egyszer itt vagyok, utána egy másik szakasznál, mikor, hol, hogyha nagyon kiélezett lesz a helyzet, mondjuk nagyon kemény csata folyik egy helyen, akkor én elmegyek egy másikhoz, vagy ha éppen annak a szakasznak a vezetője nekem nem tetszik, az a tiszt, vagy nem tudom kicsoda, akkor én elmegyek egy másikhoz. Szeretnénk, hogyha mellettünk egy ilyen katona harcolna? A Szentírásban az áll, hogy mi az Isten jó vitézei, katonák vagyunk. Harcot folytatunk. És azt már hangsúlyoztam, hogy nem emberek ellen, hanem a gonoszság erői ellen folytatunk harcot. És nem lehet így igazán harcolni, hogy én nem vállalom az elkötelezettséget, hogy egy gyülekezetbe beállok és ott kitartok. Nem lehet úgy igazán harcolni, hogy egyszer itt vagyok, egyszer ott, ilyen vándormadár módjára, hogy ide megyek ebbe a gyülekezetbe, nem tetszik valami, akkor megyek a következőbe, ott eltöltök 2 évet, vagy nem tudom mennyit, aztán megint valami nem úgy megy, ahogy én szeretném, megyek a következőbe. Tehát fontos az is, hogy tudjak hűséges lenni azokhoz az emberekhez is, akik mellé az Isten odaállított egy gyülekezeten belül. És vállaljam velük együtt, válvetve azt a harcot, amit az Isten reám bízott. Tehát még egyszer a hűséghez, amik tartoznak, amiket itt végignéztünk, ugye ígéreteink megtartása, házasság megbecsülése, adottságaink használata, az idővel való helyes élés, megbízhatóság a munkában, kitartás a barát mellett, anyagiakkal való gazdálkodás, és egy gyülekezet iránti elkötelezettség. Kívánok áldott beszélgetést mindezekről minden csoportnak és minden csoporttagnak. Köszönöm szépen a figyelmet és a meghallgatást!